Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café, benne a kettes számrendszert halljátok Behumi Dórival és Veres Dórival. Kálmán Péter opera énekes a vendégünk továbbra is, aki egyébként a 24-25-ös évad kamara énekese címet kapta meg. Ezt egyébként meg akartuk tőled kérdezni, ez micsoda, ez a Kammerzenger, ahogy a németek mondják.
A Magyar Állami Operaház adta neki ezt.
Az operaháznak egyfajta díja. És
igazából
egy olyan elismerés.
Ez egyébként komolyan elismerés, igen. Tehát az operaháznak, ez a Kammerzenger, a Bécsi Staatsopernek is, tehát van, aki még a mai napig ugye a neve mögött,
mellé odarakja.
Mellé írja, hogy K.S.
Kammerzenger,
igen. Tehát, hogy ez egy ilyen cím. Én nagyon meglepődtem egyébként, mert Almási Tóth András azt mondta, hogy én is a Parsifalban a második felvonás után mindig elmegyek, mert ugye Kling Zsolt meghal, és akkor sose várom meg.
Nem is a végén, nem is meghajolni már.
Én a Scarpiát is úgy énekeltem, hogy a második. Általában a Scarpiák nem tudják, hogy az Oscar harmadik felvonásában mi történik. De hogy akkor is mindig elmentem, és akkor mondta, hogy maradjak már ott, most lesz ez az utolsó, és akkor nagyon ügyesen csináltam, mert jó, hát most akkor egyszer itt maradok, ha már megkért egy héttel előtt, hogy maradjak ott. Akkor
nem gyanakodtál?
Nem. Hát én ilyen díjakban, nem mondom, nem, sose gondolkodtam. Úgyhogy nagyon meglepett, és akkor egyszer csak meghajolás, és akkor fanfár, és akkor jöttek, és akkor nézegettem jobbra-balra a többiek, hogy mi a franc van itt, mi van. És akkor kiderült, hogy...
És kacsingattak vissza, mert ők tudták?
Mindenki tudta, csak én nem. Szóval hanem tényleg nem tudta.
Megilletődtél, meghatódtál, jól esett?
Nagyon jól esett, igen, tehát örültem, hogy úgy, mert hogy ez a zenei díj, tehát hogy annak örülnek, hogy te valami, hogy szeretnek téged, és valamiben jó vagy, szóval legalábbis én reméltem, hogy ezért kaptam, most mit tudom én, aztán bármi,
de... De talán a másik ilyen nagyon izgalmas hír, és már említettük a műsor első órájában azt, hogy a Metropolitánban fogsz jövő májusban énekelni Szevijai Borbét, és ezzel kapcsolatban legutóbb azt nyilatkoztat, hogy igazából te úgy jutottál el a Metig, ami ritkaság számba megy, ezt nem mondtad, ezt én gondolom csak hozzá, mert hogy igazából nem volt soha olyan, akihez dörgölözni kellett volna, aki mellé odaültél volna vacsora asztalnál, hogy mutasd az arcodat. Szóval, hogy azért te érdekedben nem szólt senki, nem voltál csókos, és mégis egy ilyen szuper...
De szerintetek csak így lehet oda bejutni?
Hogy
valószínűleg
nem. De hogy én ebbe egyébként is, tehát ebbe a PR-ban nagyon rossz voltam mindig, tehát a magam PR-olásában, és mindig is utáltam az összes ilyen kötelező, smúzolós, és soha nem is tudtam. Tehát amikor én Zürichben voltam, hogyha erről a kicsit szeretné visszakanyarodni, de ha nem, akkor se baj. Én akkor hajszá pontosan tudtam, hogy kinek kellett volna ott nekem nagyon szépeket mondani, hogy esetleg kapjak jobb szerepeket. És nem tudtam, tehát hogy egyszerűen képtelen voltam, és nem is voltam egyébként, mindegy, szóval, hogy nem feltétlenül az ének tudás és a színpadi tudás kell bizonyos dolgokhoz, hanem egy csomó minden más is, és sok minden olyannal, ami kéne, azzal én nem rendelkezem.
Szerinted hány százalék kell a sikerhez a sürgölődés forgolódásból?
Sürgölődés az mondjuk szerintem 70.
Micsoda?
70. Tehát, hogy egy ember, aki egy csomó mindent nem tud, de iszonyatos jó kapcsolatai vannak, és iszonyatos jól tudja magát előadni, és mindenkit ismer, és mindenkit föl tud hívni, és nagyon jó a kommunikációja, ez 70%.
Jó, akkor nézzünk egy másik százalékos arányt, mondjuk a tehetség és a szorgalom.
A szorgalom, szóval én nem vagyok szorgalmas, én nem gondolom, hogy szorgalmas. Mondjuk elég keményen dolgoztam, tehát most ez ilyen buta hangzik, hogy tehát én ugye, mint beszéltünk, 18 éves korom óta, sőt, meg korábban 16 éves korom óta, én ezen nagyon keményen tudtam, és én mondtam, hogy én majd egyszer nem gondoltam, hogy én fogok a Metropolitánba énekelni, de 27 évesen azt gondoltam, hogy holnap után fogok a Metropolitánba énekelni.
Jó, tehát, amikor, akkor mindennyien ezt gondoltam.
Jó, de amikor én Zürichbe ugye kikerültem az operastúdióba, akkor tényleg azt hittem, hogy akkor ez most már csak egy fél egy-két év, és akkor én már ott fogok.
És ott akkor mi hiányzott? Ismételjük
meg? Nem válaszoltuk meg a kérdést.
Akkor
miért?
Várj, elfelejtettem
arra,
ez a baj.
Mert az volt a kérdés, hogy a százaléka a tehetségnek és a szorgalomnak. Mert ugye most az ön menedzselést és a
dörgölődés.
A tehetséget
értem,
néztük, most
értem a kérdést, a választ nem tudom. Ugye itt beszéltünk a szünetben arról, hogy mi múlik, hogy valaki... Tehát nagyon fontos az például, és hogy mivé vált most az opera, tehát hogy nagyon fontos az, hogy te ügynököt kit ismer, ki szereti a te ügynöködet, ki szeret a premier utáni, most nem fogjátok elhinni, a premier utáni partin kocingatni, és utána a te ügynöködet majd kiviszi haza kocsival.
Tehát, de akkor olyan... tessék szeretni kocingatni, nem? Hát ez akkor hozzátartozik ezek szerint.
Figyelj, volt, tehát a Teaterember Wimben én hallottam olyan visszainformációkat, hogy a Kálmán Pétert nagyon szeretjük, de ő nem szocializál.
Igen.
Tehát, hogy, és akkor azt mondta az ügynökemnek, hogy figyelj, nekem ne ez legyen a feltétel, hogy én a partin utána szocializálok, vagy nem. Tehát én azt szeretném, hogy oda megyek, és azt a... Van egy nagyon kedves rendező párosom, akik most a nevét is el szeretném nekik mondani, őket úgy hívják, hogy Moshe Leiser és Patrice Curie, két egyik belga, másik francia, és velük nagyon-nagyon sok produkciót csináltam, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, és ők mondták mindig azt, ugye az énekes, meg a színész, meg mindenki hajlamos arra, hogy amikor jön a premier, és a premier estén ott nagyon meg akarja mutatni, hogy nagyon oda tenni, és hogy nagyon mi. És ők mindig azt mondták, hogy ők mindig nagyon szigorúan betartották azt, amit ők kitaláltak, és amit megcsináltunk együtt, nem feltétlenül ők mondták, és mindig azt mondták nekünk, hogy az a premier estén, mint amikor ilyen kis űrlények leszállnak oda a színpadra, ugye leereszti őket a kis UFO-ból, megcsinálják, visszaszippantja őket, és elmennek. Tehát, hogy nem többet adni, nem ott még saját kultfőből még ezeket bejátszani meg, hanem, és én ezt szeretem csinálni, hogy elmegyek, leteszem úgy a névjegyem, amit én tudok, és aztán elmegyek, és ne az legyen fontos, hogy ott nekem szocializálni kell utána.
Pedig, én nem ismerlek, csak másfél órája, de hogy rögtön az csugárzod nekem, hogy te az a típusú ember vagy, akit körbeülnek egy büfében, és sztorizgat, és mesél, és élvezi, hogy nevetnek rajta. Én abszolút tudok. Ilyen típusú embernek látlak.
Igen, tudok, de nem, szóval nem. Tehát én
te szeret, de nem szeretek.
Igen, szóval nem. Nem
ha muszáj, tehát,
hogy,
akkor nem.
Igen, tehát mint a 20 éves koromban lehet, hogy még az, hogy én voltam, hogy az osztály bohóca, vagy az a gimibe, vagy nem tudom, és akkor olyan nagy pofával. De nem is az, hogy beleöregettem, hanem most az nem vonz engem.
Okay, de akkor például hogy jössz le egy előadás után? Tehát végig csináltál mondjuk egy elég magas hőfokon mondjuk egy komolyabb
toszkát,
bármi.
És aztán utána fölveszem a kis fehér pólomat, és megy.
És bemész a szállodába.
Tehát neked nem kell a BPM-ed, nem kell, hogy lepörögjön?
Nem. Tehát én valahogy annyira föl tudom magam pörgetni arra az X időre, és aztán ez olyan, mint amikor egy ilyen turbóval, vagy egy ilyen nagyon nagy fordulatszámon arra nagyon szűk időre, mert egyébként én nem vagyok egy ilyen szórakoztató, de már vagyok, ez se igaz.
Bántja magát, nem, Dóri? Folyamatosan
csak hogy tisztában vagyok a képességeimmel, meg a nem képességeimmel. Szóval tudok nagyon szórakoztató lenni, ha akarnék, de nem célom. Szóval...
Nem szereti a csicsettet, nem szereti a felesleges
igen,
köröket.
Tehát amikor mondjuk egy előadás után ugye mindig hívnak, hogy menjünk, mindig mennek iszogatni, és ez nem érdekes. És akkor idő után ugye persze megbántódnak, de akik már sokszor dolgoztak velem, tudják, hogy én ilyen vagyok. Tehát, hogy ez engem nem vonz, hogy bemenjünk egy bazin, hogy asztalhoz, és fölrakunk a Facebookra egy fényképet, hogy mindenki fogja, nem tudom, egyébként sem iszom, tehát én nem iszom alkoholt, nem ilyen izé okokból, csak nem szeretem. Viszont annál több kávét sajnos is. Szóval, hogy nem izgat az, hogy és akkor elmenni, és akkor a többi énekesről beszélni, megbeszélni, hogy milyen volt az előadás, meg pontosan ezért én szeretem megcsinálni azt, amit én, és aztán, és le is tudok nagyon, tehát nagyon föl, mint ahogy a turbó a kocsikba, tehát fölpörög, ilyen, és aztán nagyon gyorsan le is áll. És aztán hazamegyek, és alszom.
Tehát akkor nincsen önmagadnak se szükség arra, tehát hogy nem is a szociális része, amire nem vágysz, hanem te magadnak sincs egy olyan köröd, ami még hátra van, hogy...
Utána.
Igen.
Nem. Meg nem is eszem utána, meg nem vagyok éhes, szóval nem. Tehát nincs az, hogy egész nap nem eszem, mert akkor énekelni kell, és akkor utána a tésztát eszem, mert hogy nem, tehát nincs. És viszonylag hamar lehet, nem azt mondom, hogy azonnal hazamegyek, és puf, de egy fél órán belül én alszom.
És ez korábban sem volt, úgyhogy mondjuk annyira megérintette egy előadás, vagy azt már így a próba folyamatot hozzászoktad, nem, a lelkedet?
Nem, az ott történik meg velem abban a fél órában, 20 percben, egy órában. Tehát én ott élem azt meg, és amikor lejövök, akkor bennem nem pezseg ez, hogy...
Melyik az a zeneszerző, vagy melyik az a szerep, amelyik még a mai napig megdobogtatja a szívedet, amikor énekeled?
Én nekem az összes ilyen vígoperás, Rosszín is, ez az összes, ami olyan vidám zene, hogy egyszerűen jó belemenni, és jó hallgatni, és kifejezetten jó érzés énekelni. Most volt egy Don Pasquale koncertszerűadásunk, és annyira szeretem ezeket a Donizetti, Rossini zenéket, mint ahogy baromira nehezemre esett, például most Monte Carlo-ban énekeltem az Alfio szerepét, amit tudtam, hogy nem kéne elvállalnom, csak nagyon jó, az a Roberto Alagna lett volna a tenor, és az Elena Garancsa lett volna a mezzó, akikkel nagyon szerettem volna énekelni, mert mind a kettő baromi jó énekes. Persze mind a kettő lemondta, én meg benne maradtam. És tudtam, hogy nem lesz jó. És
melyik opera
ez? Ez a Paraszbecsületbe, az Alfiú, ez egy ilyen bariton szerep. Uh-huh. Nekem nagyon nem tetszik az első áriája, én nem, és maga az egész nem tudok mit csinálni. Tehát pont ez a, hogy is mondtam a szememben, tudjátok, az a, mikor így bekacsinta. Ott nem tud csíkra menni a szemem, mert ott forgathatom, amerre akarom, abból nem tudok mit kihozni. Tehát sok ilyen van, amihez neki megyek, és így koppanok egy nagyot, és nem tud megfogni.
És még a kollégák is cserben hagytok.
Hát nem hiszem, hogy tőlük jobb lettem volna, csak én örültem volna, hogy ott vannak legalább.
Mennyit számít ez? Mennyire vagy abban a helyzetben, hogy tudsz munkákat válogatni azt szerint, hogy ki lesz a kollégád, vagy akár ki lesz a rendező?
Hát most eljutottam egy olyan pontra, hogy ha úgy érzem, hogy ez nekem semmit nem ad hozzám, akkor most már szívesen mondok nemet. Tehát ahogy például a Cecilia Bartolival én tényleg jobban vagyok, és mivel ugye az ő hangja predesztinálja a barok és az ilyen mindenféle hendülökre, és még megyek azért, amikor hív, de többször mondtam most már neki, hogy figyelj, ez nem, tehát hogy nem az én világom, tehát én nem tudok itt kiteljesedni, mint ahogy mit tudom én, most lesz jövőre, a Monte Carlo-ba hívtak a Rajna Kincsire, amit imádok, az Alberichet, és előtte egy hónapig pedig a Clemenzadi Titóban a Publio vagy szerepe, ami nem mozgat meg bennem semmit. Tehát, de elvállaltam, mert azt mondtam, hogy jó, és azt már csináltam vele egy koncertturnén, de vannak olyan szerepek, amikben nem lelem örömemet.
Egy picit egyébként beavatsz minket abba, hogy is működik ez a ide szerződés, ott szerepkapás. Tehát, hogy mi ennek a folyamata? Mi van a háttérben mindenkinek, aki ilyen szinten van, mint te, van egy menedzsere, gondolom?
Majdnem, igen.
És akkor ilyen meghallgatásokra kell menni, amiről te azt nyilatkozott, hogy te nem szereted.
Én nem is nagyon, tehát én sose, tehát olyan sose volt.
Úgy fogalmaztál, hogy nem bírsz megállni egy zongora mellett, és csak úgy énekelni. De akkor te járja estet se a társadalmi.
Ugye most a Covid alatt volt, amikor hát nem kellett, de hogy lehetőségünk volt, ugye az opera adott lehetőséget így videóközvetítéses, és nekem nagyon nehezemre esett.
Na de vissza, szóval, hogy zajlik ez pontosan?
Hát ez úgy zajlik, hogy ugye van egy ügynököd.
Akivel heti szinten beszélgettek?
Nem, attól függ, hogy ha éppen jön valami, akkor folyamatosan beszélünk. Tehát, hogyha valamit behoz, akkor ír egy e-mailt, hogy ha fontos és gyors, akkor nem tudom, Viber üzenetet, hogy figyelj, ez van, szeretnéd-e, érdekel-e egyáltalán, ajánljalak-e, ha meg bejön valami, azt mondta az ügynököm, hogy az ügynököknek a legnagyobb vágya, hogy egyszer csak fölhívják a hogy hívják, én ki vagyok az ügynöknek?
Ügyfele
ez az. Fölhívják, hogy figyelj, akkor mész a Metropolitan Operába. Tehát ő nagyon boldog volt ettől, hogy ő föl tud, és azt teljesen ő intézte el, tehát, hogy az, és én meg amiatt voltam boldog, hogy nem kellett mennem meghallgatásra.
És ezt fel tud idézni, ezt a helyzetet? Hogy egy ilyen bulvár kérdésben?
Igen, hogy ez, igen, hogy volt, éppen mit csináltál? Hogy most nem kezdtem el ugrándozni, de amikor igazából ugrándozni kezdtem, arra emlékszem, amikor a Salzburg ünnepi játékokon a olasz nő Algírban van egy kisebb szerep, nem jut eszembe, de mindjárt eszembe, mindegy. Nem az Isten, nem jut eszembe, tehát a kisebb szerepre hívtak engem, és a Ildebrando, nem is ő volt, hanem a Ildar Abrazakov lemondta a főszerepet, és akkor arra a hívásra emlékszem, amikor a Bartoli felesége, Olivier Widmer felhívott, hogy figyelj, akkor mégse azt a kisebb szerepet kéne énekelned, hanem a főszerepet. És akkor baromi boldog voltam. Tehát arra emlékszem, hogy tudom, de a filmekben, hogy yes! Aztán utána voltam nagyon szomorú is, mert például Don Pasquale-t énekeltem volna 21-be a Salzburgi ünnepi játékoknak a 100 éves évfordulóján, úgyhogy a Camarena, a Bartoli nagyon, nagyon nagy dobás lett volna, és én lettem volna Don Pasquale, és az úgy, ahogy van, elmaradt.
Ez a Covid miatt maradt?
Covid maradt, és a Bartoli már nem is akarta utána, azt mondta, hogy ez még akkor ő megcsinálta volna, de 3 év múlva, már öreg hozzá, és már nincs kedve.
És akkor még egy kicsit avasd be a háttérbe, tehát, hogy akkor neked hogy néz ki az életed, mondjuk egy hány napot vagy egy helyen egyszerre átlagban?
Hát figyelj, ez úgy van, hogy általában egy produkció, egy énekes produkció az 4 és 6 hét között van, attól függ. Van
a mondjuk Blindborn,
hát ilyen, hogy általában próbálsz mondjuk 4 hetet, és akkor abban a 2 hétben lemegy az a 4 vagy 5 vagy 6, attól függ hány eladás. De vannak ilyen például Blindborn, az ami egy baromi jó kis fesztivál Angliában, nagyon-nagyon-nagyon nagy nevű volt régen, most hát még talán most is, és az egy ilyen szanatórium, tehát ott 3 hónapig el vagy, abszolút nem fizetnek jól, de hogy ott birkákat etetsz, és minden zöld, és az életem egyik legjobb 3 hónapja volt ott kint. Tehát az nagyon sok énekes azért vállalja el, hogy oda megy nyaralni, és közben kicsit énekelget. Az 3 hónap, de általában 6-7, tehát fölkészülsz, és ugye erről nem beszéltünk, vagy erről ugye a nehéz részéről az éneklésnek, hogy pont ebben a Lemonade produkcióban, a Trittikóban volt a főszereplő csaj. Ugye 6 hetet próbáltunk, az is még ilyen covidos időszak volt, és a premier előtt 2 nappal betegedett meg. Tehát hogyha, és azt hiszem a 8 eladásból egyet tudott a végén megcsinálni. Tehát hogyha azt nézed, hogy ugye 6 hetet te kimész, kifizeted a szállást, kifizeted az utazást, kifizeted az ott élést, és ugye egy fillért nem kapsz addig, amíg le nem mentek az előadások. Tehát a Jány kijött, végigpróbálta a 6 hetet, kifizette a 6 hetes szállását, kifizette az utazását, ott élt, stb., és egy fillért nem kapott.
Figyelj, de ezt nektek kell finanszírozni az ottani élést?
Hát persze. Tehát általában egy repülőutat szoktak fizetni oda-vissza, és hogy ott a szállást, azt mindig neked kell fizetni. Nagyon-nagyon ritka, hogy nem fizetik, vagy hogy fizetik.
De amikor már nem próbálsz, hanem mennek az előadások, mondjuk itt Budapesten is, meg nem tudom, majd igen, akkor jövőre, akkor ugye New Yorkban, meg időd. Nem tudom, micsoda, hogy akkor viszont nyilván van egy havi műsorterv mindenhol, és egy-egy előadást, vagy 2-4 előadást itt játszol, aztán Európa másik végén másik 2-t, nem, ilyen van.
Általában ez úgy van, hogy ugye lepróbálod a 4 hetet, és akkor abból az előadás ciklusból te lenyomod azt az előadást, amire ott szerződtettek. Tehát általában 1 vagy max. 2 nap van az előadások között, és lenyomod azt a sort, ami
a tiéd. Ezt nem játszod?
Hát abban, tehát hogy ugye most is megyek a Metbe, ott az is 2 szereposztásos van, tehát lemegy az egyik szereposztás, utána a második szereposztás, és abban az évadban aztán az most nincs már tovább. Tehát azt leénekelted. Tehát az ritkán van, amikor, tehát ugye párhuzamosan nem tudsz elvállalni szerepeket, és nem is nagyon engednek. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy nagyon klassz dolgokról maradtam le, mert mit tudom én, 2 napon átfedés volt, és ugye a színház igazgatónak az egója, hogy az egóról akartál az elbeszélni, az nem engedi meg, hogy ő azt mondja, hogy akkor oda most elmehetsz 2 nappal később, vagy elenged előbb, és akkor sokszor van ilyen összeütközés, hogy amiatt, hogy most még ott 3 napot ott kell maradnod, nem várnak már meg a következő produkciónak az elején, és akkor más hívnak.
De miért kell 3 napot még ott maradnod?
Hát van egy előadásod, és akkor úgy van, hogy mondjuk elkezdődik, most mondok neked egy dátumot, 8-án elkezdődnek a próbák, mit tudom én, Salzburgban. De te 12-ig egy előző helyen énekelsz, és elkezdődnek a próbák 8-án, és a rendező azt mondja, hogy te muszáj, hogy ő neki nagyon kell lesz az első 2 nap, természetesen simán meg tudná csinálni, hogy ne kelljél. De neki sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy mindenki legyen itt az első megbeszélésen.
És akkor én is találkoztam már igen. Ezzel. És
akkor ugye hiába van abban mondjuk 8 vagy 10 előadás, amiről lemaradtál, amiatt az egy miatt, ami miatt nem tudtál ott lenni, de ők azt mondják, hogy hát sajnos a rendező azt szeretné, és akkor nem tudsz mit csinálni. Se az ügynök. Szóval
és ilyenkor... senki nem tud mit csinálni, tehát vannak olyan...
Nézd, ezek általában, hogyha valaki nagyon köti az ebet a karóhoz, ott mindig valami baj. Tehát, hogy akkor hogy valamiért köti, azt sose fogjuk megtudni, hogy ott a háttérben. Nyilván, hogy lehetne azt mondani, hogy persze, gyere 3 nap múlva, akkor a terészedet átugorjuk, és majd amikor megjössz, semmibe nem kerülne. De nem, és ehhez ellen semmit nem tudsz csinálni.
Akkor most elérkeztünk azért egy ilyen sarkalatos témához a rendezők.
Az egós rész.
Az egós rész, illetve a hatalmi játszmák, vagy hát, hogy áll most a színház, vagy az opera játszás, de Dóri felemelte a mutatóját felém, ami azt jelenti, hogy
várjál. Meg szeretném nyomni az IT haza gombot.
Elmegtazult, nem, hanem, hogy zene jön a reklám, és jövünk vissza a 2-es számrendszer utolsó fél órájával.